a szakértő. A műsor, ahol nincs idő mellé beszélni. Meghívott szakértői kérdések sorát kapják, finomkodás nélkül.
Sziasztok! Szabai Tomi vagyok, és velem van kérdezőtársam Brém Gergő.
Sziasztok!
A Future Lab csapat tagjai vagyunk, és azért hoztuk létre ezt a podcastet az Apple Rádió segítségével, hogy releváns témákban kapjunk releváns válaszokat. Első adásokban feltesszük a kérdést, higgyünk-e a szakértőknek. A válaszokat Kapernál Zsolt filozófus, a CEU doktori iskolájának doktorandusza adja, akinek rendszeresen jelennek meg publikációi többek között a kubit.hu-n és egyéb szakmai oldalakon. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Minden válaszra 2 perc áll rendelkezésedre, kezdjünk is.
Kezdjünk egy bemelegítő kérdéssel. Elon Musk cége a Tesla 8 év fejlesztés után egy automodellel és termelt profit nélkül ment nagy sikerrel a tőzsdére. A futurisztikus Cybertruck törhetetlennek bejelentett ablakát kétszer sikerült betörni a bemutatón. Ennek ellenére több százezer előjegyzés érkezett az autóra. Miért bízunk Elon Musk szakértelmében és ígéreteiben?
Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, hogy miért hiszünk másoknak, mi alapozza meg a mások tanulságtételébe vetett hitünket. Amit szerintem ez a példa is nagyon jól mutat, hogy ezek a kritériumok, amikre ilyenkor támaszkodunk, azok nagyon gyakran sokkal inkább kulturálisan meghatározottak sem, mint valamiféle objektív szempont alapján. Tehát minden kultúrában megvannak azok a sajátos ismertetőjegyek, amelyek bizonyos egyéneket kitüntetett pozícióba helyeznek, sajátos státusszal látnak el, amelyek miatt megbízhatónak vagy tekintélyfigurának tartjuk őket. És hát nyilván változó az, hogy ez mennyiben jár együtt tényleges szakértelemmel. Tehát éppen úgy, ahogy vagy az ókorban, vagy a középkorban a papokat és egyéb magas társadalmi csoportok tagjait tartottuk szavahihetőnek és megbízhatónak, már aki, természetesen ez sohasem egységes és uniform. Épp úgy a mai társadalomnak ezek a vezető kitüntetett alakjai, ugye az entrepreneurök, azok, akik látszólag a semmiből nagy sikert érnek el. Tehát ugye azt látjuk, hogy nem biztos, hogy a szakértelem az, ami itt a szava hihetőséget alátámasztja. De persze érdemes szem előtt tartani, hogy nem mindenki vélekedik olyan nagy bizalommal Elon Muskról, ahogyan a középkorban sem hitt mindenki a papoknak. Tehát, bocsánat, tehát érdemes ezekről mindig összetetten gondolkodni, és látni azt, hogy itt ezek vitatott kérdések.
Hadd hozzak egy példát a vallás területéről is. A saját gyülekezettel bíró Kenneth Copeland, szenvedélyes tévéprédikátor, a hit szakértőjének hallja magát. Amerika kiemelkedően gazdag prédikátoráról van szó. Miért hiszük el neki, hogy rontást levétellel megállította a koronavírust a tudományos tényekkel szemben?
Hát már aki elhiszi természetesen, megint csak ugye azt kell látnunk, hogy minden társadalomban különféle, nevezzük így egy filozófiai szakifejezéssel élve, ilyen episztémikus közösségek vannak, megismerési közösségek, amelyeken belül az emberek sajátos szabályokat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy mit, kinek és miért hisznek el. És természetesen, ahogy a tágabb társadalom egészében ezt a különféle kulturális behatások és népszerű vélekedések befolyásolják, ugye egy-egy szubkultúrában is megvannak azok a sajátos ismertetőjegyek, amelyek alapján valaki szavahihetőbbnek ismerünk el másoknál. És megint csak ugye arra mutat rá ez a példa, hogy az, hogy mi alapozza meg a szavahihetőséget, az korán sem mindig az objektív megbízhatóság, hanem nagyon sokszor a társadalmi státusz, a tekintély, amit valaki valamilyen módon kivív magának. És hát ugye az a nagyon nehéz helyzet, hogy soha nem tudjuk, hogy vajon mi milyen helyzetben vagyunk. Illetve nagyon könnyen megeshet velünk, hogy mi sem azért tartunk valakit szavahihetőnek, vagy fogadjuk el az ő állításait megbízhatónak, mert azok csak ugyan megbízhatóak, hanem mert azokat a kulturális ismertető jegyeket véljük rajta felismerni, amelyek alapján a szavahihető ember benyomását kelti bennünk. És hát ez a kérdés ugyebár, hogy hogyan navigáljunk ezeken a vizeken, hogyan ne essünk itt csapdákba.
Írtál egy cikket, higgyünk-e a szakértőknek egy demokráciában címmel, amely a kubit.hu oldalon jelent meg. Ebben egy idézettel indítasz Michael Gove brit konzervatív politikustól, aki a következőt mondta, az embereknek elegük van a szakértőkből. Milyen szakértőkből van elegük, és miért?
Na igen, ez egy nagyon érdekes és összetett kérdés, ez az elegünk van a szakértőkből téma. A dolognak nagyon sok társadalmi, kulturális és politikai vetülete van, de talán amire itt felhívnám a figyelmet, az az a jelenség vagy összefüggés lenne, hogy az elmúlt néhány évtized során, Nyugat-Európában, Amerikában, a fejlett társadalmokban egyre inkább előtérbe került egy úgynevezett technokrata hozzáállás vagy kommunikáció a társadalmi ügyek intézésében és a politikai döntéshozásban, amely a különféle társadalmi problémákat, kérdéseket, mit kezdjünk a munkanélküliséggel, a szegénységgel, az egészségügyel, stb. Olyan technikai problémaként értelmezték, amelyeknek a megoldása végső soron szakértelmet kíván, és mint ilyen nem lehet tárgya semmiféle széleskörű társadalmi vitának, ugyanúgy, mint ahogy nem nyitok társadalmi vitát arról, hogy mi a legjobb gyógymód valamilyen betegségre, hanem megkérdezek egy szakértőt. Épp így azt, hogy hogyan kellene a társadalom ügyeit intézni, azt sem kell eszerint a technokrata felfogás szerint megvitatni a társadalom tagjaival, hanem a szakértők, mint egy technikai problémát megoldják, ugyanúgy, ahogyan egy autószerelő megszerel egy autót, vagy egy rendszergazda felépít egy számítógépes rendszert. Na most nyilvánvalóan a probléma ezzel a hozzáállással az, hogy elég könnyen kihasználható, nagyon könnyű ugyanis ezen a módon megfosztani az embereket attól a lehetőségtől, hogy részt vegyenek a politikai döntéshozásban, amit egy demokráciában fontosnak találunk, és hát nyilvánvalóan sokan érezték úgy, és azon, hogy ez az érzés vagy felfogás, ami kifejeződik ebben, hogy ez a mantra, hogy a szakértők jobban tudják, csak ne akarja senki beleszólni, ezt sokan úgy értelmezték, hogy ezáltal akarják őket, egyszerű embereket kizárni abból, hogy a saját életük számára releváns és meghatározó döntésekben valamilyen módon részt vegyenek. Na most nyilvánvalóan kérdés az, hogy mi erre pontosan a megoldás, az-e a megoldás, hogy akkor tagadjuk a szakértelem jelentőségét vagy relevanciáját a politikai döntéshozásban, és hát ugye ez az az út, amire ez az idézet is mutatni látszik. Ennek a problematikus következményeivel azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk, és szerintem még fogunk is erről beszélni. A nagy kérdés az, és amivel ebben a cikkben is foglalkozni akartam, hogy van egy másik út, amelyik nem azt mondja, hogy el kell utasítanunk a szakértelem mindenfajta szerepét a demokratikus politikai döntéshozásban, vagy társadalmi diskurzusban, hanem amely képes egyszerre helyet biztosítani a szakértelemnek és a társadalmi diskurzusnak.
Ehhez a gondolatmenethez van egy kérdésem. A tudományt és annak képviselőit sokszor távolinak érezzük magunktól. Mennyire szoros a tudomány és a társadalom egymás beágyazottsága?
Kétségtelenül igaz az, hogy a tudomány képviselőire sokszor úgy gondolunk, mint akik az elefántcsontoronyban a társadalomtól elszakítva működnek, akik nem igazán tudják, hogy mi folyik a világban, hanem folytatják a kis kutatásaikat, és ezeket néha felhasználjuk a magunk javára, de itt alapvetően a hétköznapi ember élete, vagy a társadalom élete és a tudomány működését ezt elválasztottnak gondoljuk. Na most ez a kép nyilvánvalóan több szempontból sem helytálló. Egyrészről nyilvánvalóan mindenki, aki tudománnyal foglalkozik, maga is a társadalom tagja, ugyanúgy átesnek azon a szocializáción, amin a társadalom többi tagja, felnőnek, valamilyen iskolába járnak, valamilyen módon vélekedéseket alakítanak ki a társadalomról, mielőtt tudósokká válnak, és tudósként is olvasnak híreket, szavaznak választásokon, csinálnak mindenféle dolgot, ami szorosan beágyazza őket a társadalomba, és ezt a társadalmi beágyazottságot természetesen senki nem tudja levetkőzni magáról, amikor belép a tanterembe, vagy a laboratóriumba, vagy amikor tudósi minőségében működik. Sokan ezt nyilvánvalóan problematikusnak gondolják, és vannak nyilvánvaló esetek, amikor ez csak ugyan problematikus, tehát amikor népszerű elterjedt előítéletek a társadalomban befolyásolják a tudományos kutatás menetét. Ugye egy példa, amit a cikkemben felhozok, az, hogy a homoszexualitás megítélése, mint valami fajta mentális betegség, nyilvánvalóan ennek kulturális okai vannak, hogy erről miért gondolkodtak így szakértők, pszichológusok a 20. század közepéig. Ugyanakkor ezek a típusú befolyások megkerülhetetlenek. Tehát a kérdés nem annyira az, hogy hogy tudjuk kizárni a társadalmat a tudományból, hanem hogy hogyan tudunk tudomány és a társadalom között egy egészséges kapcsolatot létrehozni.
Szintén ide kapcsolódik egy tudományos állítás. 1998-ban megjelent egy publikáció, ami az MMR-oltás és az autizmus kialakulása között talált összefüggést. Ezt rengeteg olyan publikáció követte, ami az ellenkezőjét bizonyítja. Mi alapján döntsük el, melyik tudományos eredménynek hiszünk?
Igen, hát ugye ez a nagy nehéz kérdés a szakértelemmel kapcsolatos ismeretelméletnek, filozófiának. Ugye, hogyha én magam nem vagyok szakértője egy szakterületnek, akkor honnan tudom, hogy a szakértők, melyik szakértőnek higgyek, ha ők ellent mondanak egymásnak. Na most erre számos különféle lehetőségünk van. Nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor nekünk magunknak nem kell szakértőnek lennünk, hogy megállapítsuk, hogy kik a megbízható szakértők. Hogy egy hétköznapi példát említsek, én magam nem vagyok egy különösebben jó vízvezetékszerelő, mégis meg tudom állapítani, hogy melyik vízvezetékszerelők jobbak a többieknél, aki megszereli a csapomat, és utána nem folyik, az jobb, mint aki nem. Annak ellenére, hogy én magam nem tudom a vízvezetékszerelés fortéjait. Tehát megpróbálhatunk ilyen típusú nyomokra vagy jelekre bukkanni, amelyek azt jelzik, hogy az adott szakértő az megbízható. Melyek ezek a jelek vagy nyomok? Nyilvánvalóan megpróbálhatjuk megnézni, hogy az illető szakértő érvei egyáltalán valamennyire érthetőek vagy meggyőzőek-e a számunkra. Ez nagyon sokszor nem fog sikerülni, amikor rendkívül specifikus technikai problémákkal állunk szemben, de sajnos emberek vagyunk, mindannyian a szakértők is, néha ők is elkövetnek ordító érvelési hibákat, ezeket mi közemberként is képesek vagyunk azonosítani. A másik dolog, amire ránézhetünk, az az, hogy milyen fajta képesítésekkel, kvalifikációkkal bír a szóban forgó illető. Még egy másik dolog, amire ránézhetünk, hogy vajon mit gondolnak más szakértők az ő munkájáról. És végül ugye ránézhetünk arra, hogy a korábbi megnyilvánulásai, elképzelései, gondolatai azok vajon sikeresnek bizonyultak-e vagy sem. A probléma mindezekkel kapcsolatban az, hogy ezek közül és mindegyikkel kapcsolatban fennállhat közöttünk nézeteltérés. Tehát még nem biztos, hogy vitatkozunk arról, hogy az adott szakértő az a Harvardon szerezte a diplomáját, vagy nem vitatkozhatunk arról, hogy a Harvard egy jó iskola-e, és hogy hinnünk kell-e azoknak, akik a Harvardon végeztek. Tehát ugye az a probléma, hogy ezek mind olyan fajta jelek vagy nyomok, amelyek valószínűsíthetik azt, hogy egy szakértő megbízható, de semmi esetre sem teszik azt szükségszerűvé, mert még a legmegbízhatóbb szakértők is tévedhetnek, vagy eljárhatnak rossz hiszeműen.
Miért van az, hogy orvos senki nem lehet végzettség nélkül, de politikus igen? Mire támaszkodhatunk egy politikus esetén?
Igen, ez egy mély és tudom, hogy mindenre azt mondom, hogy ez egy mély és egy összetett kérdés, de így van, összetett kérdéseket kérdeztek. Miért van az, hogy ahhoz, hogy valaki politikai hivatalt vállaljon vagy szavazzon, nem kérünk semmiféle jogosítványt, ahhoz, hogy valaki autót vezessen vagy tanítson, vagy orvos legyen, ahhoz kérünk. Most az egyik dolog az, hogy ez nincs teljesen így. A politika közügyekben való részvételnek is vannak minden társadalomban egy ilyen belépési küszöbértéke, ezért van az, hogy fiatalkorúakat nem hagyunk részt venni a politikában olyan minőségükben, ahogyan felnőtteket. Tehát mindannyian elismerjük, hogy valamekkora hozzáértéssel vagy képességgel kell rendelkezni. Egy kérdés az, hogy ennek hol van és hol kell legyen pontosan a határa. Na most azt kell látnunk itt szerintem, hogy a közügyekben való részvétel az nem egészen olyan, mint a tudományos kutatás. A tudományos kutatás célja kizárólag az igazság megtalálása és semmi, tehát hogy mondjam, primer módon nincsenek egyéb funkciója erről szól. A politikai döntéshozás, a társadalom ügyének az intézése, az ebben az értelemben nem ugyanolyan, mint egy kutatási feladat. Amikor közügyeket intézünk, arról kell döntenünk, hogy milyen módon élünk egymással együtt. És amikor ezekről a kérdésekről döntünk, akkor nagyon fontos, hogy egymást úgy kezeljük, mint akik velünk egyenlő morális státusszal rendelkeznek, akik képesek magukról döntést hozni, hogy ne kezeljük a többieket gyerekekként vagy tárgyakként, mert ez meggátolná azt, hogy a társadalom tagjai egymással egyenlőként legyenek képesek élni. És hát kétségtelenül igaz az, hogy előfordulhat, hogy itt van valami fajta ára annak, hogy egymással felelő tisztelet és egyenlőség alapján legyünk képesek együtt élni, és a politikai döntéshozás minőségek között. azt mondom, lehetséges, hogy van egy ilyen probléma, mert egyáltalán nem biztos, hogy van. A helyzet az, hogyha ránézünk a valóságos demokráciák működésére, a demokráciák ténylegesen sokkal jobban működnek, mint a diktatúrák, vagy más egyéb ilyen berendezkedések. Tehát úgy tűnik, hogy még akkor is, hogyha az átlagos állampolgárok nem szakértők, van valami a közösségi demokratikus döntéshozásban, ami összességében mégiscsak jobb társadalmakat eredményez, mint amilyeneket például nem demokratikus, diktatórikus társadalmak eredményeznek.
Ez szintén kapcsolódik egy nagyon aktuális kérdés a közösségi demokratikus döntéshozattal, és egyszerre látjuk azt, hogy az interneten elkezdtek cenzúrázni a nagy cégek, anélkül kiemelni konkrét neveket, hogy kikről van szó. Hogyan fér meg ez a kettő egymás mellett?
Na igen, nyilván az egyik kézenfekvő, vagy magától értetődő érve az volna, hogy a közösségi médiákat magáncégek működtetik, és a magáncég azt csinál a magán tulajdonával, amit szeretne, tehát hogyha ő ki szeretne zárni valakit a működéséből, ezt ugyanúgy megteheti, ahogy én kizárhatok valakit a lakásomból. És természetesen ez egy bizonyos értelemben elfogadható ez az érv, ugyanakkor látnunk kell azt, hogy az a szerep, amit a közösségi médiák betöltenek a mindennapi életünkben, az egy annyira központ és annyira alapvető szerep, hogy felvetődik a kérdése, hogy bár ezeket magáncégek működtetik, nincs ezeknek a magáncégeknek valami fajta közösségi, társadalmi felelősségük. Na most előfordulhat az, hogy ezeknek a típusú letiltásoknak és más hasonlóknak a motivációja, a háttere, az valami fajta társadalmi felelősségvállalásnak a tudata. Én ebben kételkednék, én azt gondolom, hogy itt is sokkal inkább a marketing szempontok játszanak szerepet. De még ha a társadalmi felelősségvállalás tudata is vezérli ezeket a dolgokat, akkor is egy alapvető félreértésen alapulnak ezek az ügyek. Miért? Azért, mert mivel egy demokratikus társadalomban a társadalmi felelősségünket, a közügyeinket nem a saját elhatározásunk szerint vállaljuk, hanem mivel ezek a döntések másokat is érintenek, ezért hozunk közösségi döntéseket. És én azt gondolom, hogy jelenleg egy olyan átmeneti időszakban élünk, ahol még nem sikerült igazán kidolgoznunk azt, hogy hogyan tudjuk ezeket az alapvető jelentőségű fórumokat és intézményeket és struktúrákat, mint a közösségi média megfelelő demokratikus kontroll alatt tartani. És én azt gondolom, hogy ennek a szükségessége az egyre nyilvánvalóbbá fog válni, amint egyre inkább rájövünk arra, hogy az egyszerűen nem működik egy demokratikus társadalomban, hogy magánembereknek, magáncégeknek akkora hatalma legyen a közügyek fölött, mint amekkora például Mark Zuckerbergnek van.
A közösségi média egyik hozománya, hogy rengeteg szakértői véleménnyel találkozunk. Ezek hatására könnyen kialakul bennünk egy véleménybuborék. Változhat-e az álláspontunk, mennyire vagyunk meggyőzhetőek?
Ez az ügy számos különböző módon megközelíthető. Nyilvánvalóan végezhetnénk pszichológiai kísérleteket, hogy erre választ kapjunk. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani azt, hogy az ember mennyire hajlandó és milyen témákkal kapcsolatban hajlandó megváltoztatni a véleményét, ennek megint csak sok köze lehet ahhoz a társadalmi és kulturális háttérhez, amiben az ember be van ágyazva. Nagyon érdekes dolog például, hogy miért van az, hogy az embereknek olyan nehezen megváltoztatható vélemények vannak a klímaváltozásról, ami egy tisztán tudományos kérdésnek tűnik. Nyilvánvalóan azért, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol a klímaváltozás kérdése és a klímaváltozás megoldásának a kérdése az mély társadalmi politikai vetülettel jár. Tehát ahol ha egy társadalom olyan mértékben függ például a fosszilis üzemanyagok felhasználásától, tüzelőanyagok felhasználásától, mint a miénk, akkor ott az embereknek erős véleményük lesz arról, hogy vajon le kéne ezzel állunk, vagy sem. És természetesen az emberek nagyon könnyen meggyőzhetők arról, hogy bizonyos témákat a saját identitásuk központi részeként fogjanak fel, és ilyen módon ne legyenek hajlandók velük kapcsolatban megingatni a véleményüket. Tehát én azt gondolom, hogy összességében azt a kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek vagy hajlandók megváltoztatni a véleményünket, ezt nem kell adottnak vennünk, mint egy ilyen megváltoztatatlan dolog, hanem látnunk kell azt, hogy annak történeti, társadalmi, kulturális és politikai feltételei vannak, hogy mennyire vagyunk képesek egymással egy nyitott párbeszédet folytatni, ahol meggyőzhetőnek mutatkozunk a másik álláspontja felé. És hát a demokratikus politika feladata egy jelentős részben az, hogy megteremtse azokat a körülményeket, ahol képesek vagyunk egymással nem ilyen módon vérremenő vitákat folytatni, hanem konstruktív diskurzust.
Mik azok a témák, ahol szükségünk lenne ezekre a konstruktív diskurzusokra?
Hát minden nagyjából. Természetesen rendkívül nagy nézeteltérések vannak azt illetően, hogy mik a kor nagy kihívásai. Nekem nyilván van egy saját listám, azt gondolom, hogy kétségtelenül, mint társadalom szemben nézünk olyan jelentős globális kihívásokkal, mint a klímaváltozás, mint a pandémia, a világjárvány, mint azok a technológiai és gazdasági átalakulások, amelyek az automatizációval együtt járnak, amelyek mind szükségesé teszik azt, hogy egyre inkább alapvető módon újra gondoljuk azt, hogy milyen módon működtetjük a társadalmunkat, milyen módon éljük az életünket, milyen dolgok fontosak nekünk. Ilyen típusú kihívások nem jelentkeztek az emberiség számára a történelme során szinte soha. Tehát amikor azt látjuk, hogy tényleg arról van szó, hogy alapvető módon kell újra gondolnunk az értékeinket és a politikai és társadalmi intézmények működésmódját. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kérdések biztos, hogy a napi rendelején kellene, hogy szerepeljenek. De természetesen ezek a kérdések összefüggnek más kérdésekkel. A társadalom már csak egy olyan dolog, hogy minden összefügg mindennel. És nagyon nehéz szétszálazni az olyan kérdést. Tehát megint csak a klímaváltozásra tudok utalni. Azt gondolná az ember, hogy ez egy tipikusan tisztán technikai, tisztán tudományos kérdés, de látjuk azt, hogy rengeteg sok gazdasági és politikai érdek különféle klímamegoldások bevezetéséhez vagy elkerüléséhez. Látjuk azt, hogy sokak számára ez egyfajta kulturális kérdés. Látjuk azt, hogy a klímaváltozás különböző módon érinti a társadalom szegényebb és gazdagabb tagjait. Tehát nagyon-nagyon nehéz elválasztani egymástól az egyes témákat, és sokkal inkább lehet, hogy érdemes egy ilyen egészleges, holisztikus megközelítésben gondolkodni.
Köszönjük a válaszaidat, és köszönjük, hogy velünk voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Ha tetszett a műsor, hallgass meg Zsolt gondolatait kötetlenebb formában is a szakértő szabadon részben. Mi voltunk a Jövőt Építő Generáció Egyesület Future Lab csapata, amennyiben többet tudnál meg az egyesületről, a leírásban találsz podcast és weboldal linkeket. Következő témánk a cenzúra, hallgassátok meg azt is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!
Sziasztok!